0610-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirat híroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt, máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a mianmári polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.
XIV. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene. Én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
Szent cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szent Cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a Szent Széki nyilatkozat.
Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeia szigetén szerdán jelentette be a Szent Mise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeia szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői jelé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggá avatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 31-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a Szentek tiszteletéről beszélget.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz, de mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaink közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de Ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémái olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak. Mindig azt mondjuk, hogy a mi helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb, ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a Földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon, ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt, még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szegték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya. Úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
Két olyan szentet szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk. 1457. május 22-én halt meg. És május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajza alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Ritának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot állasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését, tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzelfogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita 9-ed lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.
Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál, amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkap, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, is jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak. Hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez, Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és sérthetetlen volt, Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás. Mit jelent a ti számotokra?
Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség. Ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem, hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent Jánosról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntatószékbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve. És hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és Szőke Milinte Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben megismételjük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára nevelés kutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket ismételjük meg. 2:05-től kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként a sajóládi búcsúra látogatunk, majd pedig az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Rázsi András meteorológus szólal meg.
Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
Hát perctől Zöld hullám című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Bózsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
De milyen tudásról van szó? Erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahér Gábort idézem, ugye a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gyertek, lássátok, mit művel az Úr. Rettegésbe taszítja a földet, megállt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a bajzsokat tűzben elégeti. Olvasom a 45. Zsoltárban. Az ellenségeskedés teljes dimenzióját Jézus tárja fel éppen abban a pillanatban, amikor legyőzi. Az ellenségeskedés nem olyan tény, mint a többi, igazából misztérium, a sátán uralmának jele. Ezért vagyunk kitéve támadásainak. De Jézus hatalmat adott övéinek az ellenségeskedés mindenfajta tevékenységével szemben. Ez a hatalom annak a győzelemnek a gyümölcse, melyet Jézus aratott a sátán felett. A kereszténynek Jézussal együtt kell harcolnia az emberi nem ősi ellensége ellen. Bár körülötte sokan úgy viselkednek, mint Krisztus keresztjének ellenségei, mégis tudja, hogy a kereszt győzelemre viszi. Ez a kereszt az az egyetlen hely, ahol kiengesztelődhetünk Istennel és egymással is. Istenünk, te megtöröd a háborúskodást, és megfékezed a gőgös embert. Kérünk, siess segítségünkre, hogy elvetvén magunktól az ellenségeskedést, mindnyájan békében élhessünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.